Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ismét nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának, miután előző este is jó híreket közöltek az állapotáról. Közölte a Szentszéki Sajtóközpont március 11-én kedden 8 óra 27 perckor. Ferenc pápát a római Gemelli klinikán február 14-e óta kezelik. A pápa éjszakája nyugodtan telt, 8 óra körül ébredt fel, állam a reggel kiadott tájékoztatásban. A március 10-én hétfő reggel kiadott szentszéki sajtóközlemény bővebb információkkal szolgált Ferenc pápa állapotáról. Mint írják, a Szentatya egészségi állapota továbbra is stabil. Az előző napokban tapasztalt javulás tovább erősödött, amit mind a vérkép, mind a legfontosabb orvosi vizsgálatok eredményeinek összessége megerősít, valamint az is, hogy jól reagált a gyógyszeres kezelésre. Mindezek miatt az orvosok úgy döntöttek hétfőn, hogy feloldják a prognózist. Az olasz orvosi szaknyelvben ez azt jelenti, hogy az orvosok kijelentik, hogy a beteg nincs közvetlen életveszélyben, amiatt a fertőzés miatt, amellyel a kórházba felvették. Tekintettel azonban a kórkép összetettségére és a felvételkor diagnosztizált súlyos fertőzésre még napokig szükséges a gyógyszeres orvosi kezelés kórházi környezetben. A magyar kormánynak a magyar érdek a legfontosabb, ezért indít véleménynyilvánító szavazást Ukrajna Európai Uniós tagságáról, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója az M1 aktuális csatornán. Mentzer Tamás hangsúlyozta, problematikus kérdés, hogy az Európai Bizottság és az Európai Unió vezetői, akiknek a tagokat és a tagok érdekeit kellene képviselniük, egy olyan ország érdekeit nézik, ami nem a közösség tagja. Magyarország számára nem Ukrajna az első, hanem Magyarország, szögezte le, kiemelte. Ukrajna uniós tagsága súlyos veszélyekkel járna. Az agrárpénzek és a kohéziós források mennének Ukrajnába. Az elmúlt években iszonyatos mennyiségű fegyver érkezett Ukrajnába, amelyeknek egy részéről nem lehet tudni, kinél van, emellett a szervezett bűnözés is súlyos kihívás. Nem szabad lemondani a szabadságunkról, önrendelkezésünkről, szuverenitásunkról, mondta Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Székely Szabadság napja alkalmából tartott megemlékezésen tegnap Budapesten. Március a magyarok számára a szabadság hónapja. Ünnepeljük elődeinket, akik kiálltak a szabadságért. A magyar egy szabadság szerető nép, mindig kész volt áldozatot hozni a szabadságáért, mondta a kormánypárti politikus. A nemzetpolitikában rengeteget köszönhetünk a székelyeknek, akik gazdagítják a magyarságot, tette hozzá. Nacsa Lőrinc arra hívta fel a figyelmet, a szabadságért mindig harcolni kell. Romániában éppen felerősödtek a magyar ellenes hangok. Magyarországon pedig sokan feladnák a szuverenitásukat, lemondanának a nemzeti összetartozásról, külső erők, birodalmak parancsát követnék. Szabaddá vált a szakrendelő választás, már nem csak a lakóhely szerinti, hanem az ország bármely szakrendelőjébe lehet online időpontot foglalni az egészségablak alkalmazásban, vagy az ingyenesen hívható 18-12-es telefonszámon. Tájékoztatta a belügyminisztérium közleményében a távirat irodát. Azt írták, a szabad szakrendelő választás lehetőségét megteremtő rendelet életbe lépésével a betegek gyorsabban és egyszerűbben juthatnak el szakrendelői vizsgálatra. Az egészségablak a beutalóval és a beutaló nélküli időpontfoglaláshoz is felajánlja a szabad időpontokat a lakóhelyhez közeli, vagy akár az ország bármely olyan szakrendelésére, amely már csatlakozott a rendszerhez, jegyezték meg. Az ukrán-magyar határszakaszon 4066-al léptek be Magyarországra hétfőn, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 10 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Délfelől vastagszik a felhőzet. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. Délutántól nyugat felől határozottabban is csökken a felhőzet. A Dunántúl északnyugati felét, harmadát leszámítva sokfelé lesz esőzápor, néhol zivatar is lehet. A déli-délnyugati szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A hőmérséklet napközben 12 és 19 fok között alakul. Késő estére 5 és 10 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Szeretnék indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóba, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni, szeretném, ha bokáig érne a haja, szeretném jobban szeretni magam, miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplemet vigyázzik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni, szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni.
Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplemet vigyázzik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Az erdő fohásza. Egri Csaba egyetemi éveitől kezdve kutatja a barlangokat, bejárva hazánk kisebb és nagyobb barlangjainak jó részét. Számos külföldi barlangi expedíció résztvevőjeként többek között eljutott Indonézia egyik szigetére, Borneóra is. Itt szerzett tapasztalatait és élményeit osztotta meg a Miskolci Ásványfesztiválon március 8-án egy háromdimenziós vetítés keretében. A vetítés után beszélgetett vele Tikovics Ernő.
Borneo a természet édenkertje volt a címe a 3D-s vetítésnek. Nyilván aki nem volt ott, gondolhatná, hogy elfogult a cím, de aki ott volt, az nyilván nem véletlenül adta neki.
Természetesen azért adtam ezt a címet, mert életemben azért elég sok helyen jártam már, de talán ez volt az a területe a világnak, ahol a legnagyobb változatosságot tapasztaltam így magába, az élővilágba és a felszíni természeti formakincsekbe.
Borneon 3 ország osztozik, Malajzia, Indonézia és Brunei. Merre járt?
Én a maláj részen voltam csak. Egy hónapot töltöttem gyakorlatilag a sziget északi részén. Egy nagyon-nagyon pici részét jártam csak be ez alatt az egy hónap alatt, és hát ez is kevés volt ahhoz, hogy minden ott lévő érdekességet felkeressek. Úgyhogy mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy ha oda tervez utat, akkor minden hosszabb időre próbálja meg eljutni.
Akkor vegyük számba, hogy mit látott, merre járt.
Fő célom a Mulu Nemzeti Park meglátogatása volt. Itt találhatóak a világ legnagyobb barlangjai. Találunk itt több mint 300 km hosszú barlangrendszereket, és nagyon-nagyon-nagyon sok hatalmas nagy barlangtermet. Itt található a világ legnagyobb barlangterme és a Sarawak Chamber. Ezeket szerettem volna leginkább megtekinteni, illetve felkeresni. Természetesen 2 hét alatt azért vannak nehézségek, ami miatt nem mindenhova juthat el az ember. Egyrészt az időjárási körülmények azok nagyban befolyásolják azt, hogy hova lehet menni, másrészt pedig az ottani segítők, vezetők beosztása is meghatározta, hogy mik a lehetőségeink, úgyhogy az előre eltervezett barlangokhoz képest nagyban változott a túratervünk. Volt, amit időjárási körülmények miatt nem tudtunk megtekinteni, de ettől függetlenül elképesztően látványos és nagyon-nagyon klassz helyeken járhattunk.
A bevezetőben azt olvastam, hogy a barlangok gazdag élővilága, amit leír. Oda tettem rögtön 3 kérdőjelet, tehát a barlangok az élővilág szempontjából szinte sivatagok.
Hát ez nem igaz, mert a hazai barlangokban is különleges állatfajokat, csak barlangokban élő állatfajokat láthatunk. Vannak úgynevezett barlang lakók és barlang kedvelő állatok is, de itthon ezeket nagyon-nagyon ritkán látni, mert nagyon picik, általában 1 centinél kisebbek a valódi barlanglakók, nehéz őket megtalálni, vízbe, kövek alatt éldegélnek. Egy átlag turista számára valóban láthatatlanok, de a trópusi barlangoknak pont az a különlegessége, hogy itt pedig az élővilág nagyon-nagyon gazdag, szemmel látható valódi barlanglakók is rengetegen találnak menedéket ezekbe a barlangjáratokba, és talán számunkra nem is a barlangok megjelenése volt a legkülönlegesebb, hanem az ott található élővilág, amit a barlangon belül láthattunk.
Egy egész, vagy egy külön ökoszisztémája van egy-egy barlangnak.
Igen, mondjuk inkább azt mondanám, hogy a területnek, ennek az egész vidéknek, ugye egy trópusokon járunk, és a trópusi élővilág az, ami itt megtalálható, ami számunkra talán a legérdekesebbek, azok a kígyók és a barlangi fecskék, amik szinte kizárólag itt Borneon találhatóak, itt élnek, rengeteg-rengeteg denevér mellett, és a különböző pókok és egyéb rovarok, vagy lábúak között.
Azért eláthattuk 3D-ben, és egy kicsit úgy olyan volt, mintha ott lennénk, vagy ott elettünk volna mi is a képeket, mert 2 géppel fotóz egyszerre.
Igen, hát 3D-menziós felvételeket készítünk, gyakorlatilag ezt elmondva nagyon egyszerű, 2 gépet használunk, megfelelő távolságra beállítjuk egymástól a 2 ugyanolyan gépet, hasonló értékekkel exponálunk, és ezt utófeldolgozva egy speciális technikával tudjuk 3D-menziósan levetíteni. Ez így egyszerűen hangzik, de azt mondom, hogy egy barlangi felvétel nagyjából 1 óra, a különböző világítás technikák beállítása és a különböző technikák összeszerelése miatt, akkor úgy elképzelhetjük, hogy egy ilyen 8-10 órás túrán mondjuk 8-10 kép készül maximum, akkor már nagyon elégedettek vagyunk, de általában ilyen 4-5 kép az, amit egy-egy ilyen túrán tudunk készíteni.
De nem csak lefele ment a föld gyomrába, hanem fölfele is, tehát volt egy kis egymászás is, sőt nem is olyan kicsi.
Hát igen, hogyha az ember ilyen messzire jut, én szeretek a természetben nem csak a föld alatt, hanem a föld felett is túrázni, kirándulni, és hát ha szembe jön velem egy hegy, akkor azt megpróbálom megmászni. Így több csúcsra is följutottam, a legmagasabb az egy 4100 méteres hegycsúcs volt, a Kinabalu hegy, ami Borneo legmagasabb pontja.
Nyilván egy-egy nemzeti park egy kicsit olyan, mint a kirakat, de Borneon mennyire védik a természeti kincseket.
Mulu Nemzeti Parkról van nagyobb rálátásom, ott a helyi igazgatóval, illetve a helyi vezetőkkel nagyon sok időt tölthettem, és ez egy nagyon szerencsés helyzetben lévő terület, gyakorlatilag mindentől nagyon messze van, soha nem volt erdőgazdálkodás azon a vidéken, és nem is lesz, most már nemzeti park, illetve világörökségi helyszín, és a helyiek nagyon-nagyon nagy becsbe tartják magát a természetet, mert hogy ők ebből élnek. Gyakorlatilag a megélhetési forrásuk a turizmus egyedül, ott az a vidék teljesen alkalmatlan lenne bármiféle mezőgazdasági vagy egyéb gazdasági tevékenységre, úgyhogy ők foggalkörömmel védik azt az értéket, ami miatt turisták felkeresik őket, és amiből gyakorlatilag magukat és az egész környezetet föl tudják tartani.
Tehát akkor egy-egy ilyen út, mint az öné, azért zsebben nyúlós, nem?
Természetesen ez nem olcsó mulatság, egyrészt messze van, tehát el kell oda jutni, másrészt ahhoz, hogy olyan barlangokba az ember eljusson, ezek nem a helyiek pénztárcájához vannak szabva itt a díjak, hanem inkább a nyugat-európai és amerikai turisták vannak ezzel megcélozva. Hát nekem szerencsém volt egy ismerettség révén gyakorlatilag a Nemzeti Park szponzorált az én utamat azért, hogy ezeket a dokumentációkat elkészítsük, hogy ezeket be tudjuk mutatni, ezeket átadtuk nekik, úgyhogy én viszonylag olcsón megúsztam, de amúgy turistaként kimenni tényleg azért nem olcsó mulatság.
Nyilván barlangba kevesen jutnak le még Magyarországon is, főképp az olyan részekre, amik már valamiféle technikát igényelnek. Az állatokra viszont mindenki, hogy mondjam, fölkapta a fejét, mert az közel áll hozzánk, főképp a majmok.
Hát rengeteg-rengeteg különleges majom él itt ezen a szigeten, és ami jó, hogy ezeket nagyon közelről a saját élőhelyükön meg is lehet figyelni. Vannak olyan makákok, amik egyenesen már zavaróak, annyira szemtelenek, hogy az ember utcára figyelni kell, hogy el ne csenjenek belőle valamit, de ezek a nagy emlősök, a proboszkisz mánkik, akik a hosszú orú majmok, illetve hát az orángutánok, azok felejthetetlen élményt nyújtanak, ha bárki néhány méter távolságra a saját élőhelyén, a saját környezetébe ezt meg tudja figyelni. Életem egyik legnagyobb élménye volt és kalandja.
Orángután a budapesti állatkertben is van.
Hát igen, csak ez nem egy állatkert, hanem az ember, amikor megy a dzsungelbe, és látja, és hallja a feje fölött, hogy hogyan építik saját maguknak a fészkeiket, amikor látja, hogy hogyan eteti a kicsinyeit, hogyan foglalkozik vele ott azon a területen, ahol ő amúgy él, össze se lehet hasonlítani ezt az élményt egy állatkertivel, amikor tényleg a hatalmas vadonba az ember egyszer csak találkozik egy majom csapattal, és egy pillanatra megáll, és azon gondolkozik, hogy merjek-e közelebb menni, vagy sem, mert nem tudom, hogy milyen reakciót váltok ki belőlük, fogalmam sincs, hogy hogyan kell ilyenkor viszonyulni hozzájuk. Nagyon-nagyon izgalmas, ez nem egy állatkert, ez maga a természet.
Egy rezervátum, ugye, ahol volt, ahol különböző óvodákba, iskolákba járatják az orángutánokat, míg szabadon engedhetik.
Igen, a rezervátumnak ez volt a lényege, ezért hozták létre, hogy az árván maradt kicsinyeket összegyűjtik, és hosszú éveken keresztül arra nevelik, hogy vissza tudjanak önmaguktól települni a vadonba, és hogy képesek legyenek saját magukat ellátni, tehát ők nem állatkertbe fogják végezni, hanem az érintetlen erdőségekbe, amik még Borneon megmaradtak.
Visszatérünk erre, de még egy dolog motoszkál bennem, mondta, hogy rengeteg kaland volt, és igazából keveset osztott meg nyilván az időszűke miatt a hallgatósággal. Melyik volt a legmaradandóbb élmény, vagy kaland Borneon?
Nekem a legmaradandóbb élmény az egyértelműen az, amikor az ember a turisták által kiépített útvonalakat elhagyja, és elindul a dzsungel sűrűjébe. Ez volt életem legizgalmasabb túrája. Volt egy olyan nap, amikor több mint 20 km gyalog voltunk.
Sűrű a dzsungel tényleg?
Sűrű. Nagyon sűrű. Nagyon sűrű a dzsungel. Gyakorlatilag egyedül nem csak azért nem lehet elindulni, mert nem talál az ember oda, ahova szeretne menni. Nincsenek olyan térképek, illetve nincsenek olyan útvonalak, tehát folyamatosan vágni kell előttünk az ösvényt, meg mögöttünk is. Egész egyszerűen egy olyan élmény, hogy az ember tényleg csak a természetben van, semmiféle egyéb segítségre nem számíthat, csak arra, ami nála van, illetve ami a társainál együtt. Ez az élmény volt, ez a több napos dzsungeltúra a kiépítetlen barlangokkal együtt, ez volt talán a legnagyobb élmény.
járt előtt is már arra fele magyar ember, és egyik ezek közül volt Horst Bandat, aki élményeit könyvben is megörökítette, és amikor megkérdezték őt, hogy hol érezte a világon a legmelegebbet, hol volt a legnagyobb hőség, akkor azt mondta, hogy Balatonfüreden a Tagore sétányon. Meleg a dzsungel?
Rettenetesen meleg a dzsungel. Én sokat járok Balatonfüredre, de azt gondolom, hogy Borneón nem is a meleg az, ami elviselhetetlen, hanem az a iszonyatos páratartalom, ami miatt, hogyha az ember meg sem mozdul, egy lépésre tesz sem erre, akkor is patakokba folyik róla a víz. Főleg az éjszakák azok, amiket nagyon-nagyon nehezen viseltem. Nehéz levegőt venni, nehéz mozogni, úgyhogy én azt gondolom, hogy nekem Borneó sokkal nehezebben viselhető volt, mint a száraz meleg itthon.
Azt is mondta még, hogy az ember azt hiszi, legalábbis itthon ülve, hogy kimegy, letép egy mangót, nyúl egy banánért, és ő azt mondta, hogy valójában éhen halni talán sehol máshol nem olyan könnyű, mint a dzsungelben.
Ez így igaz. Az ottani vezetőnk is azt mondta, hogy egyetlen esélye van az embernek, hogyha eltéved, hogyha ha állatot fog, mert gyakorlatilag a növények mindehetetlenek, sőt mérgezőek a dzsungelbe, és vannak vadon növő banánfák, de azoknak a termés az nem ehető. Elképesztően rosszul lesz tőle az ember, betegséget okoz, úgyhogy ők is azt mondták, hogy legegyszerűbb kígyót fogni, és azzal lehet túlélni, ha az ember bajba kerül a dzsungelbe.
Mindenki látta a szép képeket, tetszett neki a dzsungel, amíg érintetlen természet, ez a rezervátum, talán egyik utolsó rezervátum a Földnek azon a részen, hiszen Indonéziát azért eléggé legyarulta a gumiipar először, a dohányipar, meg most a pálmaolaj. Mi az, amit mi tehetünk otthon, akár a karosszékünkből is Borneóért?
Fogalmam sincs, hogy itthon mit tehetnénk azért. Leginkább a természet szépségére felhívni a figyelmet arra, hogy a világon vannak ilyen helyek, és próbáljuk ezeket úgy megőrizni, ahogy ezt a természet létrehozta. Nagyobb figyelmet fordítsunk az élővilág védelemre, illetve magára a területek védelmére. Ne zsigereljük ki a földünket, és próbáljuk meg tényleg úgy megőrizni, ahogy ezt annak idején a természet létrehozta.
Az elmúlt percekben, ha csak képzeletben is, de Borneón jártunk. Ott szerzett élményeiről Egri Csabát hallották. Most Ferli Mávet, Baglyok a családban című könyvének második része hangzik el. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Bagoly lesen. Papa azért mondta, hogy jaj, nem baglyokat azért mégsem, mert már volt otthon néhány dédelgetett állatom. Ott volt először is az a körülbelül 30 pocok, amelyeket a hátsó udvarunkon a nyári konyhában tartottunk hárman. Bruce, a Murray nevű haverunk, meg én. Mindet kint fogtuk a prérin, vastag madzakból készült hurokkal. Elmondom, hogyan kell pockot fogni. Addig megyünk, mendegélünk a prérin, amíg meg nem látunk egy pockot a vacka mellett. A pocok a hátsó lábain szokott ülni, és az orrát felnyújtja, amilyen magasra csak tudja, hogy minél messzebbre lásson el. Amikor észreveszi, hogy közeledünk feléje, megbillenti a farkát, és zsupsz, beiszkol a föld alá. Mihelyt bent van, előveszük a madzagot, hurkot kötünk a végére, és ezt a hurkot a vacok nyílása köré illesztjük. Aztán leheveredünk a fűbe, kezünkben a madzag másik végével. Tisztán hallhatjuk, amint a pocok halkan motoszkál, meg cincog magában valahol a föld alatt. Ő is hall minket, és azon töri a fejét, hogy mi vajon, miben sántikálunk odakint. Kis idő elteltével már úgy gyötri a kíváncsiság, hogy nem tudja tűrtőztetni magát, muszáj kidugnia a fejét, és ekkor kell megrántanunk a madzagot. De sebesen ám, mert ha nem szorul meg elég gyorsan a hurok, a pocok kihúzza belőle a nyakát, és visszasuttyan a vackába. Aztán voltak patkányaink is. Murray papája az egyetemen tanított, és az orvoskarról szerzett nekünk fehér patkányokat. Azokat a garázsunkba tartottuk, amitől papa elég zabos volt, tudnilik, nem merte beállítani a kocsit a garázsba, mert folyton attól félt, hogy a patkányok befészkelik magukat az ülésekbe. Sosem tudtuk, hogy pontosan hny patkányunk van, mert rengeteg kölykük született, ráadásul ijesztően gyors egymás utánban. Már nem akadt olyan srác Saskatoonba, akit ne ajándékoztunk volna meg egy rakás fehér patkánnyal, de a végén mégis annyian voltak mindig, mint az elején. Egy szóval, ott voltak a patkányok meg a pockok, és rajtuk kívül ott voltak még az örvös kígyók is egy nagy kartondobozban a hátsó veranda alatt, mert őket, szegénykéket, mama nem tűrte meg a házban. És végezetül ott voltak még a galambok. Igazából csak 10 tartottam, de azok folyton meghívták vendégségbe a rokonaikat meg az ismerőseiket, így hát sosem tudtam hány darabra számít, csak mikor reggel kimentem megetetni őket. Ezen kívül már csak néhány nyuszim volt, na meg a kutyám, Korcsi, de hát ő nem tartozott az állatok közé. Ő családtagnak számított. Billy, kapott el papa vasárnap délelőtt. Én azt hiszem, éppen elég házi kedvenced van már. Véleményem szerint okosabb volna, ha nem hoznál a nyakunkra még egy baglyot is. De egyébként is a baglyok esetleg felzabálnák a nyulaidat, a patkányokat, meg a pockokat. Papa hirtelen elhallgatott, és fura kifejezés jelent meg az arcán. Ám bár, ha jobban belegondolok, szólalt meg végül, talán egész jól elkelne itt a ház körül egy bagoly. Vagyis nem volt semmi hízag, zöld utat kaptam. Vasárnap délután Bruce meg én elmentünk Miller tanárúrér. A hórihorgas kopasz Miller tanárúr már várt minket. Rövid nadrágja volt, és a hátán egy irdatlan méretű hátizsákot cipelt teli különböző fényképezőgépekkel meg filmekkel. Szörnyen izgatta a bagolyfészek, és mielőbb látni akarta, így hát olyan sebesen szedte a lábát, hogy Bruce meg én csak loholva tudtunk lépést tartani vele. Mielőtt behatoltunk a bagolyligetbe, Miller tanár úr megállított minket, előszedte a legnagyobb fényképezőgépét, piszmogott vele egy jó fél órát, majd bejelentette, hogy munkára készen áll. Libasorba megyünk, fiúk, mint az indiánok, rendelkezett. Surranjatok nesztelenül akár az egerek, egy pisszenést sem akarok hallani, nem szabad elriasztanunk a baglyot. Ez így kétségtelenül jól hangzott. A bökkenő csak az volt, hogy a nyárfásban képtelenség nesztelenül surradni, amennyi száraz gaj kerül ott az ember lába alá. Ezúttal is úgy ropogtak, pattogtak, mint meg annyi petárda. Miller tanár úr talpa alatt meg éppenséggel akkorákat szóltak, mint az ágyú dörrenés. Minden esetre, akár ezért, akár másért, mire eltipegtünk valahogy a fészek alá, a bagolynak nem volt se híre, se hamba. Szerintetek biztos, hogy ez bagolyfészek? Kérdezte a tanár úr. Na, hogy az a tanár úr is láthassa, felelte Bruce. Mink még a baglyot is láttuk a szélin. Miller tanár úr megborzongott. Láthatja, Bruce fiam, mi még a baglyot is láttuk a szélén. Legjobb lesz, ha felmászok és belekukucskálok. De ha engem kérdeztek, szerintem ez csak egy ócska varjú fészek. Azzal lerakta az irdatlan hátizsákot, meg a fényképezőgépet, és már mászott is felfelé. Tar fejét egy széles karimájú kalap vitte a leégés ellen, és az volt az érzésem, hogy nem igen lát ki alóla. Hű, haverom, nédda, micsoda gumós térdje van, súgta a fülembe Bruce. Mindketten kuncogni kezdtünk, és még javában vihoráztunk, amikor Miller tanár úr elbődült. Hé, ordította, hess innen, hinj az anyád mindenit, hus, hus! Bruce meg én rohanvást megkerültük a fát, hogy jobban lássuk a fészket. Miller tanár úr két kézzel csimpaszkodott alatta egy ágba, lábaival pedig hevesen rúgkapált. A jelek szerint a talpa lecsúszott az ágról, és nem talált vissza a helyére. Ebben a pillanatban süvítő hang hallatszott, és mint zuhanó bombázó, szélesre tárt szárnyal az anyabagoly zúdult egyenesen a tanár úr feje felé. Akkorának látszott, mint egy ház, és csak pár centiméterrel hibázta el Miller tanár urat. Aztán megint felcikázott a magasba, és tova szárnyalt. Miller tanár úr nem kímélte a torkát, és elég szokatlan szavakat ordibált. Végül nagy nehezen rásikerítette a lábát egy ágra, de sietős lejuthatnékjában elég vékonykára talált tapodni, amely le is tört alatta azon mód, és a tanár úr legalább másfél métert potyogott lefelé, mire a derék szíja megakadt egy csonkban. Miközben onnan szabadulni próbált, az anyabagoly visszatért egy újabb támadásra. Ezúttal olyan közel került hozzánk, hogy Bruce meg én is tisztán láttuk hatalmas sárga szemét, és ijedtünkbe gyorsan lehasaltunk. Az uhu egészen előre meresztette félelmetes karmait, és éppen akkor süvített alá, amikor Miller tanár úr, aki a kalap miatt nem látta érkezését, felfelé vetődött, hogy leakassza derék szíjat az ágcsonkról. Ennek eredményeként a madár, ha akarta, sem hibázhatta volna el. Rémületes üvöltözés és csapkodás következett, végül az uhu tovaszárnyalt Miller tanár úr kalapjával egyetemben. Hát nem hiszem, hogy komolyan pályázott volna erre az ócska kalapra. Egyedül Miller tanár úr volt a hibás, mert rosszkor vetődött. A bagoly szemmel láthatóan iparkodott megszabadulni a kalaptól, de a karma annyira beleakadt, hogy nem tudta lerázni. Amikor utoljára láttuk, hatalmas száncskapkodásokkal szállt tova a préri fölött, karmain változatlanul a kalappal. Amikor Miller tanár úr lekeveredett végre a fáról, menten a hátizsákjához lépett, kivett belőle egy flaskát, felnyitotta, és irgalmatlanul meghúzta. Az Ádám csutkája úgy járt fel alá, akár egy harmonika. Végül megtörölte a száját, és eltette az üveget. Észrevette, hogy tátott szájjal bámuljuk, mire megpróbált ránk mosolyogni. Hideg tea, magyarázkodott. Ilyen hőségben csúnyán megszomjazik az ember a fáramászástól. És tényleg bagolyfészek van fönn, tanár úr? Kérdezte Bruce. Miller tanár úr egy pillanatig keményen a szemébe nézett. Igen, Bruce, bólintott végül, szerintem bagolyfészek. De egy dolgot meg kell lehagyni, ha egyszer Miller tanár úr elszánta magát valamire, nem igen lehetett eltántorítani. Már is azt fejtegette nekünk, hogy alig, hanem helytelen dolog volna megint felmászni a fészekhez, mert az ilyesmi túlságosan megzavarja a baglyokat. Van is egy jobb ötlete, közölte. Irdatlan hátizsákjából előbányászott egy kis baltát, és mire észbe kaptunk, már nagyban eszkábáltuk az általa lesállásnak nevezett alkotmányt. Ez voltaképpen egy faágakból összetákolt dobogóféle, egy kis sátorral a tetején, amelyet a fészekhez legközelebb eső fa koronájában szerelnek fel. Röpke 2 óra alatt összedobtuk a lesállást. Bruce meg én kutattuk fel hozzá a megfelelő ágakat, amelyeket Miller tanár úr egy kötéllel felhúzott a kiválasztott fára, és odaszögezte őket, ahová kellett. Amikor a dobogóval elkészült, felállította rá a sátrat is. A sátor elején egy körülbelül öklömnyi nagyságú kerek lyuk volt a fényképezőgépnek. Miller tanár úr elmagyarázta nekünk, hogy a megfigyelő elbújik a sátorban, és ott addig vár, míg a bagoly meg nem nyugszik, és úgy nem érzi, hogy minden rendben van. Akkor ugyanis visszatér a fészkére, a megfigyelő pedig annyi fotót csinálhat róla, amennyit csak akar, és a bagolynak még csak sejtelme sem lesz róla. Az öreg fiú tisztára lököttnek nézi a baglyokat, morogta Bruce, amikor a tanár úr nem volt a közelünkben. Őt, magát talán tényleg nem látja a bagoly, de ezt a sátrat még szorosan becsukott szemmel is észreveszi, és nem hiszem, hogy csak egy hangyányit is örül majd neki.
Elhangzott Ferli Mávet, Baglyok a családban című könyvének második része. Felolvasta Tóth Levente színművész. Ezzel a mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is. Berecz Renátát hallották. A mai adást pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 25. részét Dér Gabriella színművésznő olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció. A képzelőerő. A meditációval kapcsolatos hagyomány egyik legradikálisabb elgondolása szerint a képzelőerő hatalmas ellensége az imádságnak. Pontosan meg kell értenünk, mit jelent ez a meggyőződés. Máskülönben nem érthetjük meg, és nem adhatjuk tovább kortársainknak sem a kereszténység, sem a lélek útjának, a saját utunknak teljes gazdagságát. Mit jelent tehát pontosan az a meggyőződés, mely szerint a képzelőerő gátja az imádságnak? Aki már meditál, bizonyos ideje felfigyelt rá, hogy a meditáció minden egyéb tevékenységtől különbözik. A meditáció során kialakuló belső állapot más, mint a többi tevékenységhez kapcsolódó belső állapotok. Bizonyos dolgokkal összeegyeztethető, másokkal viszont nem, és végül az összes olyan dolgot el kell engednünk, amellyel nem lehet összeegyeztetni. E fokozatosan kibontakozó, de visszavonhatatlan folyamat során megváltoztatja az életünket. Csak egy valamire van szükség, hogy hűségesek maradjunk az úthoz. Aki mindvégig kitart, üdvözül. De hogyan lehetséges, hogy a meditáció ennyire különbözik az életben adódó többi dologtól, és mégis ilyen szerves kapcsolatban van velük? A többi tevékenységünk nagy része alapvetően valamilyen célra irányul. Meghatározott céljaink vannak, amelyek elérésének útját, módját is ismerjük, s annak függvényében ítéljük meg magunkat, hogy elérjük vagy elvétjük kitűzött célunkat. Bizonyos mértékben életünk összes jelenségét meg tudjuk ítélni így módon, hiszen meg tudjuk határozni, milyen mértékben tudtuk megvalósítani szándékainkat. Ennél fogva bizonyos mértékben minden más dolgot ellenőrzésünk alatt tudunk tartani, mivel mindent meg tudunk mérni. Hol jobban, hol gyengébben teljesítünk. Az életben a legtöbb dologhoz tudatosan úgy viszonyulunk, hogy azt mérlegeljük, mennyire léptünk előre, és milyen haszonra tehetünk szert.
Ezen alapvető magatartásformák közül egy sem állja meg a helyét a meditációval kapcsolatban. Kétségkívül ezekkel a beállítódásokkal kezdünk meditálni, ám ha álhatatosak vagyunk, szép lassan mindegyik megtisztul. Azért meditálunk, mert egészen természetesnek tartjuk. Nem azért, hogy elérjünk valamilyen célt, vagy magasabb szintre lépjünk. Egyéb tevékenységeinknek jellegzetes ismertetőjegye, hogy szorosan összefüggenek a képzelőerő működésével. Nem lehet például valami a célunk, ha már elértük. Még el nem ért céljainkat, értelemszerűen elképzeljük magunknak, azaz kivetítjük a jövőbe. A dolgok és önmagunk megítéléséhez olyan elképzelt eszményre van szükségünk, amelynek segítségével véleményt tudunk alkotni magunkról és másokról. Az összes többi tevékenységünknek tehát a képzelőerő működése a közös vonása. Bizonyos mértékben életünk minden területét a képzelőerő különböző működésmódjai tartják irányításuk alatt, amit az is jól tükröz, hogy a sikert hajlamosak vagyunk a fejlett képzelőerőhöz társítani. Úgy véljük, azok lesznek a legsikeresebbek, akiknek a legjobb a képzelőerejük. Ahogy már maga a szó is jelzi, a képzelőerő képeket mozgat meg, közvetlen világunkat pedig képek alkotják. Nem lehetünk egészséges, kreatív emberek, ha ügyet sem vetünk a képzeletünkre. Ahhoz, hogy megfelelő életminőségünk legyen, szükségünk van egészséges, szélsőségektől mentes képzelőerőre, és szintén fontos, hogy kreatívan tudjunk reagálni a bennünket körülvevő megannyi képre. Tudjuk, bár talán csak hosszú idő elteltével ismerjük fel tudatosan, hogy valami rejlik még a közvetlen tapasztalatainkat felépítő képeken túl. Az emberek mindig is tudták, hogy van valami a képeken túl. Ez a tudás része a velünk született Isten ismeretnek, annak a rejtett belátásnak, hogy Isten a sorsunk. Kimondatlanul is tudjuk, hogy Isten láthatatlan lelke bennünk lakozik. Ezért a képeken túlrejlő dimenziót valóságnak nevezzük, a láthatatlan Istennek feleltetjük meg. Azt is tudjuk, hogy ez az ismeret nem csupán valahol a mélyben rejtőzik. Dinamikus természetű, és arra indít, hogy növekedjünk. Ha felismerjük, az azt jelenti, hogy kihatásunk van, azaz hívásban részesültünk. Ha felismerjük, az azt jelenti, hogy hivatásunk van, azaz hívásban részesültünk. Csak akkor nyerünk bebocsátást a teljes valóságba és a teljes létezésbe, ha válaszolunk erre a hívásra. A hívás arra szólít, hogy lépjünk be a képeken túl rejlő dimenzióba, és ha nem tesszük meg ezt a lépést, nem leszünk valóságosak. Ha viszont belépünk ebbe a képeken túl rejlő dimenzióba, magától értetődően magunk mögött kell hagynunk a képeket. Pontosan ezzel gyűlik meg a bajunk. Hétköznapi tudatunknak ugyanis a képzelet a legdinamikusabb mozgató ereje. A képzelőerő az a képességünk, amely kapcsolatba hoz minket a világunkban létező képekkel. Képtelenség jelen lenni nélküle a hétköznapi életben. Képzelőerőnk folyamatosan játszik a képekkel, a legkülönbözőbb mintákba rendezi őket, majd lebontja a kialakított mintákat, azokat a kreatív struktúrákat, amelyeket eszményeknek, terveknek, gondolatoknak, műalkotásoknak nevezünk. Ez az erő annyira hatalmas, hogy hiába próbálunk elszakadni tőle, mintha üldözne, sőt irányítana minket. Kétségkívül mindig is így volt, máskülönben az imádságról író nagyszerzők nem helyeztek volna mindig akkora hangsúlyt arra, mennyire fontos és mennyire nehéz túllépni a képzelőerőn. Valószínűleg azonban különösen nehéz a mai társadalomban, ahol a képzelőerő társadalmi és pszichológiai szempontból egyaránt hatalmas átalakuláson ment keresztül, s oly nyughatatlanul kizsákmányolják a képzeletünket, oly alattomosan ingerlik és hozzáértő módon manipulálják, hogy megszállott túlműködés lett úrrá rajta. Éppen ezért a meditáció sohasem végezhető a képzelőerő működtetésével. Nem a képzelőerő, hanem a hit a meditáció alapja. a hit pedig tiszta nyitottság, a képektől megtisztított látás. A hit a képeken túl rejlő tartományra nyitott. Mi keresztények Krisztus hitének, Istenre való nyitottságának, Istent látó tekintetének erejéből meditálunk. Ez az erő közvetlenül a valóság dimenziójából ered, mivel Isten a hit által engedi meg, hogy megismerjük. Elvégre a valóság maga Isten, aki szeretet. Éppen ezért pedig maga a szeretet az az erő, amellyel elhagyjuk a képeket, hogy eljussunk a valósághoz. Nem mindig olyan egyszerű megnyitnunk magunkat ennek az erőnek és búcsút intenünk a képeknek. Nagyon könnyen visszacsúszhatunk a képzelőerő szintjére. Az ábrándozás a legkézenfekvőbb tudatállapot, ezt tapasztalatból tudjuk. Képzeletünkben annyi a tükör, hogy könnyen becsaphatjuk magunkat. Elképzelhetjük, milyen lenne búcsút inteni a képzeletnek. Átlagos emberek lévén nem tudnánk szakítani a képzelettel a mantra nélkül. A mantra a hit és a szeretet erejének megnyíló tudat gyújtópontja. A hit első lépése, hogy a mantrát mondjuk, s ez a lépés nyitja meg azt az ajtót, amelyet teljesen majd csak a szeretet tár ki, Krisztus hite és ereje. Mivel a mantra egy pontba sűríti a hitet és a szeretetet, egyre világosabb hittel és egyre tisztább szeretettel mondjuk. A képzelőerő tartományán túllépve bebocsátást nyerünk a lelki szegénység szférájába. A lelki szegénység valódi szegénység, mivel a képzelőerő a legnagyobb kincsünk, vagy legalábbis elhiteti velünk, mielőtt belépnénk a valóságba. A képzelőerő elengedése valódi szegénységet hoz magával, és nem elég hozzá, hogy elképzeljük, milyen lenne elengedni. Csak egyetlen módja van annak, hogy túllépjünk rajta. Ténylegesen meg kell tennünk ezt a lépést. Ténylegesen szegényebbek leszünk, ha belépünk Isten dimenziójába, a képeken túl rejlő valóság dimenziójába. Jó, ha előre tudjuk, izgalmas és kalandos útra indulunk a szegénység a lelki tisztaság világába. Semmilyen más út nem hasonlítható ehhez, ha ugyanis belépünk a valóság, a képeken túlnyúló szeretet dimenziójába, azzal a személlyel találkozunk, aki szeretet. Meglátjuk, megismerjük, és szeretni kezdjük az egyetlen valódi képet. Hozzá képest minden más kép csak tükröződés. A képektől elszakadva megismerjük magának a valóságnak a képét, akibe minden kép beépül. Megismerjük, meglátjuk, és szeretni kezdjük Krisztust, aki Isten képmása. E tiszta látás minden zavartól és torzulástól mentes, hiszen a képzelőerő már nem játszik szerepet benne. Ebben a látásban minden a valóság fényétől ragyog. Megtanulunk világosan látni a hatalmas ragyogásban. Ellátásmód indította Szent Pált, hogy a következőket írja a kolosszeieknek. Erősítsen meg titeket dicsőségének hatalmából minden erővel, hogy végig kitartsatok, béketűrők legyetek, s örömmel adjatok hálát az Atyának, aki méltókká tett titeket arra, hogy nektek is részetek legyen a szentekkel a világosságban. Áthelyezett minket szeretett fiának országába. Benne van a mi megváltásunk, a bűnök bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képmása, és minden teremtmény elsőszülöttje, mert benne teremtetett minden az égben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, a trónusok és uralmak, a fejedelemségek és hatalmasságok. Minden ő általa és ő érte teremtetett. Az élet tartománya a képeken túl létező tartomány. Ide lépünk be, amikor meditálunk.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 25. részét Dér Gabriella színművésznő olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Szentek, szent életű emberek.
Kordobai Szent Eulógiusz vértanú. A nyugati gótok 300 éves birodalmát a spanyol félszigeten az úr 711. esztendejében megszállották a mohamedán mórok vagy szaracénok. Hosszabb és hevesebb keresztény üldözés 850-ben kezdődött, s 9 évre rá szentünk vértanú halálával ért véget. Szent Eulógiusz 800 körül született a megszállott birodalom fővárosában, Kordovában. Az előkelő szülők kiváló nevelésben részesítették tehetséges fiúkat. A kordovai püspök szentelte pappá, s megbízta székvárosi iskolájának vezetésével. A jámbor és tanult paptanár mindent elkövetett, hogy tanítványai lelkében a hit és a tudomány termékeny összhangját biztosítsa. Munkásságát nagy siker koronázta, tanítványai atyukként tisztelték. De az egész város, keresztény és mórlakosság egyforma tisztelettel tekintett rá, mint a szenvedők vigasztalójára, a habozók és kételkedők tanácsadójára és a szegények atyjára. 850-ben a megszállástól elválaszthatatlan sokféle sanyargatás elkeseredést váltott ki a keresztényekből. Kezdtek nyíltan kifakadni a zsarnokoskodó mórok és vallás alapítójuk Mohamed ellen. Ez az oktalan, de érthető lázongás a hódítókat megtorlásra ingerelte. Elsősorban a vezetőpapságot hurcolták börtönbe, s kegyetlenül meggyötörték. A bebörtönzött papság és hívő sereg lelke Eulógiusz volt. Kitartásra buzdította őket. Az üldözés azonban nem ért véget. A kapott sebek a keresztényeknél új elkeseredést szítottak. A nyílt kifakadásokat ismét megtorlások követték. A keresztény vezetőség nagyobb része püspökével az élén a higgadt csendesítőnek szerepére vállalkozott. Eulógiusz ezzel nem tudott egyetérteni. Az alkalmazkodó irányzat is és Eulógiusz is ismerték az úr szavait, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom az atyám előtt, aki a mennyekben van. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom atyám előtt, aki a mennyekben van. Eulógiusz lelkesen vágyódott a vértanúság után, tovább is álhatatosságra és vértanúságra buzdított. Egymás után írta tüzes írásait, amelyekben az üldözés áldozatainak életét és szenvedését ecsetelte, s az alkalmazkodóbb véleménnyel szemben kimutatta, hogy a halálra kínzottak a kereszténység vértanúi. Eulógiuszt 858-ban toledói érseknek választották meg. Érseki tartományát azonban nem foglalhatta el. Érseki süveg helyett a vértanúság koronája várta. A mór üldözés nem csak vértanúkat termelt, hanem új híveket is. Itt is igaznak bizonyult Tertullianus szava, Semenes sanguis Christia norum, a keresztények vére, újabb termést biztosító mag. Sok mohamedán is megtért, köztük gazdag szülők hajadon leánya, Leokrácia. A szűz a szentkerességet egyik rokona buzgóságából vette föl titokban. Mikor szülei megtudták ezt a tényt, nem kiméltek sem szép szót, sem kemény zaklatást, hogy hitének megtagadására bírják. A leány végre is kénytelen volt elhagyni a szülői házat, s Eulógiusz pártfogása alatt majd itt, majd ott rejtőzködött. A szülők minden lehetőt elkövettek leányuk felkutatására, ami végre is sikerült. Nyomára akadtak éppen akkor, amikor lelkiatyjánál, Eulógiusznál tartózkodott. Ez a fölfedezés a szent pap fejébe került. A szülők várat emeltek, hogy megszökött leányukat elrejtette, s engedetlenségében megerősítette. Törvényszék elé került, ahol régi elveihez híven kinyilvánította, hogy csak Krisztusnál található föl az igazság és boldogság, míg a mohamedán tanítás embercsalás. Ezt mondta, Krisztus Isten, Mohamed pedig hamis próféta. Hiába valónak bizonyult minden törekvés, amely ezt a bátor hitvallást vissza akarta vonatni vele. 859. március 11-én a vesztőhelyre került, s a régi vértanúk bátorságával hajtotta fejét bárd alá. Két napra rá követte őt a vértanúságban Leokrécia szűz is. Vértanúságával véget ért a keresztény üldözés. Ártatlan vére békét biztosított azoknak, akikért még túlzásaiban is oly őszintén és áldozatosan dolgozott.
Szent István Rádió. Hagyomány és érték.